17 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit Kocák Szilviától hallják. Meg fogják találni azt a kompromisszumos megoldást, amely az MTA-nak és a tudományos élet minden szereplőjének kedvező, jelentette ki Magyar Péter leendő miniszterelnök a Magyar Tudományos Akadémián. Magyar Péter azt követően nyilatkozott a sajtónak, hogy beszédet mondott a Magyar Tudományos Akadémia tisztújító közgyűlésén, ahol köszöntőjében az akadémiai szabadság visszaállítását és garantálását ígérte. A kutatóhálózat jövőjéről szólva elmondta, informális egyeztetések már történtek a tudományos élet képviselőivel, a kutatóintézetekkel és az MTA-val is, és vannak megoldási javaslataik. A tervezett intézkedések közül kiemelte a kutatásfejlesztési források jelentős emelését, valamint a fiatal kutatók itthon maradását és hazatérését segítő béremeléseket és lakhatási támogatásokat. Magyar Péter megismételte, céljuk, hogy Magyarországra egy évtized múlva ne összeszerelő üzemként, hanem az újítások és találmányok országaként tekintsenek. Kitért arra is, hogy az új kormány újra elérhetővé teszi a Horizont kutatási forrásokat és az Erasmus programot. Reményét fejezte ki, hogy az Erasmus program, ha nem is teljesen, de bizonyos mértékben már a szeptemberben kezdődő új tanévben is elérhető lesz. Elmondta, hogy mivel a jelentkezési határidők már lejártak, pótfelvételivel, különleges eljárásokkal nyitnák meg a jelentkezést a felsőoktatási hallgatók számára. Az idei első negyedévben 10,4%-ról 13,2%-ra nőtt a CSOK plusz aránya a lakáshitelekben, közölte a Duna House. Az emelkedés országos folyamat a keleti országrészben a 16%-ot közelíti, az összforgalom ugyanakkor nem változott lényegesen. A lakásvásárlási adatok alapján a Duna House idén is körülbelül ugyanannyi adásvételt valószínűsít, mint tavaly, amikor a tranzakciók száma az ingatlan közvetítő becslése alapján elérte a 129 ezret. Hozzátették ugyanakkor, hogy a lakáspiac visszafogottabb, kiegyensúlyozottabb szakaszba lépett, a vásárlói magatartás az árérzékenység irányába mozdult el, az első lakásukat kereső vevők aránya emelkedik. A közlemény szerint a hitelezés sem vesztett a lendületéből, a támogatott konstrukciók kereslete fennmaradt. A finanszírozási döntésekben meghatározó az államilag támogatott konstrukciók szerepe. A kamatkörnyezet enyhülése nagyobb teret engedhet a piaci hiteleknek, így olyan vásárlói rétegek is megjelenhetnek az ingatlan piacon, akik nem jogosultak otthonstart programra vagy CSOK pluszra. A Richter skála szerinti 4,1 erősségű földrengést mértek kedden hajnalban Kelet-Horvátországban, Eszéktől mintegy 30 kilométerre, észak-északkeletre, a Kopácsi rét térségében, közölte a horvát szeizmológiai szolgálat. A rengést 2 óra 35 perckor rögzítették a szeizmográfok, epicentruma a Kopácsi rét területén volt, hipocentruma, vagyis a földmozgás kiindulási pontja mintegy 13 kilométeres mélységben helyezkedett el. Az epicentrumhoz legközelebb eső nagyobb települések Vörösmart és Kiskőszeg voltak. A földmozgást Kelet-Horvátország szélesebb térségében, valamint Magyarországon és Szerbiában is érezni lehetett. Az epicentrum mintegy 61 kilométerre kelet-délkeletre volt Pécstől, és 17 kilométerre nyugat-délnyugatra a szerbiai Zombortól. Károkról vagy sérültekről nem érkezett jelentés. Az Emirates júniustól ismét naponta közlekedik Budapest és Dubaj között. A légitársaság működése közel jár ahhoz, hogy visszatérjen a normális üzletmenetre, globális hálózatának 96%-a már helyreállt, közölte a légitársaság. Az Emirates jelenlegi heti 4 járat a Budapest és Dubaj között, 5-re bővül május 18-ától, majd heti 6 járat üzemel május 22-e és 31-e között, júniustól pedig már újból naponta jár majd. A tájékoztatás szerint az elmúlt hetekben a légitársaság fokozatosan újraindította járatait az amerikai kontinensen, Európában, Afrikában, Nyugat-Ázsiában, a Közel-Keleten és az öbölmenti térségben, valamint a Távol-Keleten és Ausztráliában. Az Emirates jelenleg 72 ország, 137 úti céljára közlekedik hetente, több mint 1300 járattal, ami a fennakadások előtti kapacitás 76%-ának felel meg. A légitársaság az iráni konfliktus miatt csökkentett menetrend időszakában március 1-e és április 30-a között is 4,7 millió utast szállított, ami jól mutatja az utazás iránti tartós keresletet, valamint a légitársaság iránti bizalmat. A fejlesztések a fennakadások idején sem álltak le.
Az időjárásról.
Csak kevés fátyolfelhő lesz az égen, ugyanakkor délután délnyugaton növekedni kezd a felhőzet, és este felé a Dunántúlon néhány futózápor előfordulhat. A déli délkeleti szelet többfelé kísérik élénk, sőt néhol viharos lökések. A csúcshőmérséklet 23 és 29 fok között alakul, a legalacsonyabb hőmérséklet 10 és 15 fok között valószínű, de az északi völgyekben kicsit hűvösebb is lehet.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Első dalomban azt írtam, hogy ember nem élhet törött lábbal, eltöltenék egy pár órát azzal a művészi kölyök lányjal. Már emlékszem, hogy fel se tűnt, hogy már nekem is volt eltörve a lábam, és emlékeim nem csalnak, éltem, hiába voltam egy ágyban. S normális, hogy megfejlődjük saját magunkat időnként, de nem tudom, hogy majd hogy gondolok a gondolataimra idősként. Pont úgy mesélek, ahogy történt. Aláírtam egy nyakkendőben egy világszintű atomtörvény. Megkívánta a helyzet azt, hogy a dramaturgiát átalakítsam. Néhány évre rá nem tudom, hogy volt a papír, amit aláírtam. S normális, hogy megfejlődjük saját magunkat időnként, de nem tudom, hogy majd hogy gondolok a gondolataimra idősként. Sikerül igazat mondanom, hiába igyekszem olyan nagyon, s a legrosszabb, hogy fel se tűnik, a legrosszabb, hogy fel se tűnik. S nevetve mondom, hogy láttam mamutot, magamtól mindig újat tanulok. Én igazat mondok arról, hogy hazudok, igazat mondok arról, hogy hazudok. Igazat mondok arról, hogy hazudok.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Üdvözlöm Önöket, kedves hallgatóink! Indul a kitekintő itt az Európa Rádióban. A mikrofonnál, ahogy már ilyenkor megszokhatták, a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallják. Voltak már Fertődön az egyedülálló Ciráki Margit rózsakertben? Ha nem, akkor tartsanak velem, mert első vendégem Kótai Éva főkertész bemutatja nekünk, mesél majd rózsáikról, amelyekből 8000 tő pompázik ilyenkor egészen szeptemberig.
A rózsa az szerintem mindig is a virágok királynője marad. Nincs olyan ember, én merem állítani, aki ne ismerné a rózsát, és ne szeretné a rózsát. Rendkívül sokféle virágszíne van a rózsának, illatkategóriában, virágformában, méretben, tehát a rózsának mindenki örül, ha csokorban kapja, és nagyon tud örülni, hogyha látja a kertjében, vagy egy közösségi kertben, mint a mi rózsakertünk is.
Míg a kitekintő második felében egy trópusi lepkekert életét ismerhetik meg. Május első hétvégén ismét kitárta kapuit a Szegedi Fűvészkert lepkekertje. Német Anikó igazgató mesél majd a pillangók életéről.
A lepkefarmokról úgy indítják útnak a bábküldeményeket, hogy tudják időzíteni, hogy mikor fognak kibújni a lepkék, és ezért megfelelő mennyiséget rendelve szinte 95%-ban sikeres a kibújásuk a pillangóknak, úgyhogy egy-egy szállítmánnyal, amit mi havonta szoktunk ismételni, 200 vagy 400 bábot elegendő rendelni, és azok szinte 100%-ban repülnek is. Persze azt tudni kell, hogy a kisebb, néhány centiméteres fajok azok rövidebb életidejűek, még úgy is, hogy nálunk a mesterséges környezet hosszabbítja kicsit az életüket, de 2-3 hétnél ők nem élnek tovább. A nagyok viszont az azúrlepkék, vagy a bagolylepkék, a denevérlepkék, ők már akár 2-3 hónapig is repülnek a mi fólia sátrunkba, úgyhogy őszre már egészen sokan vannak.
Remélem, sikerült felkelteni érdeklődésüket, tartsanak az Európa Rádióval ebben az órában is. Számítok a figyelmükre.
Már az első alkalommal feladták a szavaim, kérdezem magamban, vajon mennyire bízhatok benne? Vajon mennyire szólhatok bátran és őszintén? Arcunk a tó tükrén. Mert a házadik futnék én, leszek válasz az út végén. Egy emlék a mosolyban, szélcsend a viharban. Mind a ketten tudjuk, veszélyes a mosolyod, tiszta szemedben a jövőm, vajon mennyire múlhat ez rajtam? Vajon ugyanazok leszünk akkor a legvégén, mint most itt a tó tükrén? Házadig futnék én, leszek válasz az út végén.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Május 8-án nyit a Fertődi Eszterházi Kastély Ciráki Margit rózsakertje, ahol 2004-ig a Fertődi Gyümölcsnemesítési Kutatóintézet bogyós gyümölcsfajta kísérletei zajlottak. A Rózsakert névadója Ciráki Margit grófnő, Eszterházy IV. Miklós herceg felesége volt. A kert története a hercegi párhoz kötődik, kialakítását 1902-ben kezdték meg, és 1908-ra készült el a kastély parkjában. Kótai Éva főkertész elmondása szerint a II. Világháború és az azt követő évtizedek a rózsakertet sem kímélték. A rózsák kipusztultak, a támrendszerek összedőltek, a terület elvadult, és lényegében csak a pavilon maradt meg éppen, amelyet 2015-ben állítottak helyre, korabeli fényképek és leírások alapján. Később pedig az egykori főkertészi lakból alakítottak ki egy rózsaházat, amely fogadótér és egyben rendezvényhelyszín is.
Ciráki Margit grófnőről azt kell tudni, hogy IV. Eszterházy Miklós felesége volt. Ők 1908-ban hozták létre a rózsakertet, a mostani rózsakert eredeti változatát. Ciráki Margit grófnő nem szeretett volna Eisenstadtba lakni, amikor összeházasodott IV. Eszterházy Miklóssal, hanem úgy gondolták, hogy az ő lakhelyük a Fertődi Eszterházy kastély lesz. Ezért rendbehozatták, és a körülötte lévő parkok, Angol Park, Francia Park és az ő áldásos kezemunkájukat dicséri. Kedvenc növénye a grófnőnek a rózsa volt, ezért 1908-ban hozták létre az eredeti rózsakertet. A levéltári kutatások alapján akkor 10 000 rózsatő volt kiültetve, és a ma is látható 220 méter lugas rózsákkal volt beleültetve. Ciráki Margit grófnő azonban nem sokáig élvezhette ennek a látványát, mert 1910-ben, 5. gyermek születése után elhunyt. Az volt a kérése, hogy ő nagyon szereti Eszterházát, nyugodni is itt szeretne, nem pedig Eisenstadtban, szerette a hanságot, és egy olyan helyet szeretett volna végső nyughelyül, amely még Eszterháza, de már egy kicsit a hanság is. Ezért Eszterházától 3 kilométernyire egy mesterséges domb került kialakításra. A dombot, földeket az eszterházi uradalmakból szekérrel hordták össze, és itt van Ciráki Margit grófnőnek a sírhelye, és később 10 évvel férje is, IV. Eszterházy Miklós is itt vette végső nyugalmat.
És azt jól tudom, hogy 2004-ig a Fertődi Gyümölcsnemesítési Kutatóintézet bogyós gyümölcsfajta kísérletei zajlottak a rózsakertben?
Igen. A II. Világháború után a rózsák teljesen megsemmisültek. A területen a Fertődi Gyümölcs- és Dísznövénykutatóintézet tevékenykedett, különböző gyümölcsfélék nemesítési munkáit végezték el, sőt a terület egy részén egy nagyon komoly labor épületet építettek fel, ahol merisztéma szaporításokat és egyebeket végeztek, tehát egyetlen egy rózsatő sem élte túl az eredeti rózsakertnek a pusztulását. Sőt, a levéltári kutatások alapján egy rózsafajta kivételével nem is találtak fajta neveket, hogy milyen fajtákat ültettek el akkoriban a Ciráki Margit grófnő tiszteletére. Azt az egyfajtát viszont ma is meg lehet találni, beszerezhető volt, és elültettük a rózsakertbe Crimson Glory néven.
És akkor mikor kezdődött meg a rekonstrukció?
A rekonstrukció fizikálisan, látványosan 2014-ben kezdődött meg. 2015-ben került sor az átadásra természetesen. 14 előtt jó pár évet igénybe vett a levéltári kutatómunka, hogy minél hitelesebben lehessen helyreállítani, illetve létrehozni az új rózsakertet, valamint a tervezés is egy hosszabb folyamatot igényelt.
De ha jól tudom, akkor kert történeti dokumentációk alapján állították helyre a kertet. Melyik az a rózsa, amelyet ma is megtalálhatnak? Mert ugye említett egyet, hogy csak egyetlen egyet találtak meg.
Egyetlen egy fajtára bukkantak rá, igen, a Crimson Glory névre hallgató vörös bársony virágzatú futórózsa, ami a lugasainkban fellelhető. Megmondom őszintén, hogy a legillatosabb az egész rózsakertben ez a fajta. Tehát mindenki, aki eljön a Lugas alatt, ahol ez a fajta megtalálható, alig bírja a jó illatot ott hagyni.
8000 rózsatő van a kertben. Zömével magyar rózsafajták vannak, vagy milyen fajtákat találhatunk?
Mivel nem tudtuk, hogy milyen rózsafajták voltak az eredeti rózsakertben, így egy másik célt tűztek ki a tervezők. A rózsafajtákat illetően Márk Gergely rózsafajtáit szerették volna minél szélesebb körben itt elültetni. Márk Gergely ugye az egyik legnagyobb, legtermékenyebb magyar rózsanemesítő, és a cél az volt, hogy az általa nemesített rózsákat itt bemutathassuk a nagy közönségnek. Ami a rózsakert kivitelezésekor felelhető volt, a Márk Gergely fajtákból, az itt elültetésre került, itt több száz fajtáról beszélünk. Azonban az eltelt 5-6-8 év után láthattuk azt, hogy nem mindegyik fajta bírja az itteni mikroklímát, ezért amelyik nem a maximális látványt nyújtotta, azokat próbáltuk lecserélni már külföldi rózsafajtákra is. Például német kordes rózsafajtáit is most már megtalálhatják a hozzánk látogatók a rózsakertben.
Mondta az időjárást. Hogyan küzdenek meg ezzel az idővel, hiszen azt láthatjuk, hogy országszerte teljesen más az időjárás. Az ország egyik részén esik, hideg van, a másik részén rekkenő hőség, napsütés, szárazság. Hogyan bírják ezt a rózsák?
A klímaváltozást a rózsák is megérzik. Természetesen, amikor a rózsakert kialakításra került, akkor az legalapvetőbb igényt, a vizet mesterségesen próbáltuk pótolni, gondoltunk már erre. Tehát a rózsák azok csepegtető öntözéssel vannak ellátva, és így tudjuk biztosítani a számukra szükséges vizet, sőt tápanyagot is tudunk így a csepegtető rendszerrel kijuttatni. És meg kell mondjam, hogy a rózsakert vízellátását egy régi hercegi kútból látjuk el, egy ásott kútból, amelynek az átmérője 3 méter, tehát nagy ritkaság, az ekkora méret is, és az is, hogy még tökéletes ennek a kútnak a vízhozama. Talán 2 rózsakertet is el tudna bírni ez a kút. A rózsák tehát csepegtető módon kapják a vizet, a összelévő gyepfelület pedig forrófejeken keresztül. Természetesen folyamatos a növényvédelem is, hiszen ennyi fajtáknál mindig vannak érzékenyebbek, amelyek kevésbé tolerálják a kórokozókat, így folyamatosan meg kell védenünk az állományt, hogy egészséges maradjon.
Szerintem nincs az a kert ma Magyarországon, amelyben a rózsa ne lenne megtalálható, és ugye ilyenkor mindig olvashatjuk, hogy hogyan védekezünk a levéltetvek ellen, mert ugye a rózsát imádják a levéltetvek, és nem minden esetben kell vegyszeres védekezés. Sokszor a katicák is megoldják, csak kicsit hosszabb idő alatt, vagy például a hangyák.
Igen, ez így igaz. Csak teljesen más, amikor 3-4-8-10 bokrot kell, rózsabokrot kell megvédeni.
Vagy 8000 tövet.
Amikor egy hektár területen lévő 8000 tövet, amelyek közül mondjuk 1 kilométer a Lugas hosszúsága. Tehát nekünk is voltak nemes céljaink, hogy a rózsaszirmokat különböző módon hasznosítjuk, rózsaolaj, potpuri, stb. Ezek sajnos nem váltak be, mert a rózsákat szinte folyamatos növényvédelmi eljárások alá kell vetnünk. Az időjárás kiszámíthatatlan van, amikor hosszú, hűvös, esős időszak van, akkor is más gombabetegséget törnek elő, vagy egy száraz, túlforró időszak van, és mi nem várjuk meg azt, hogy a betegségek már látszódjanak a leveleken, hanem próbálunk elébe menni, hogy mindig egészséges töveket láthassanak a hozzánk látogatók.
Ugye a rózsa története évezredes múltra tekint vissza, a legtöbb kultúrában hatalmas tisztelet övezi. Még mindig igaz, hogy a rózsa a virágok királynője?
Igen. A rózsa az szerintem mindig is a virágok királynője marad. Nincs olyan ember, én merem állítani, aki ne ismerné a rózsát, és ne szeretné a rózsát. Rendkívül sokféle virágszíne van a rózsának, illatkategóriában, virágformában, méretben, tehát a rózsának mindenki örül, ha csokorban kapja, és nagyon tud örülni, hogyha látja a kertjében, vagy egy közösségi kertben, mint a mi rózsakertünk is.
Tényleg a Perzsiában őshonos damaszkuszi rózsa a legillatosabb rózsa a világon? Mert ugye elvileg ezt tartják, de ugye ön mondta, hogy önöknél található egy rózsa, ami nagyon-nagyon illatos, és az elbudít mindenkit, aki ott van.
Valószínűleg a damaszkuszi rózsa sokkal illatosabb. Nálunk itt a rózsakert rózsái közül a legillatosabb a Crimson Glory, amely Csiráki Margit rózsakertjében is megtalálható volt. Azon kívül a rózsák esetében a nemesítés világszerte egy nagyon-nagyon fejlődő ágazat. Napi szinten jönnek ki szinte új rózsafajták, ahol sokkal, de sokkal illatosabb fajtákat is fellelhetünk.
Minden kertbe való egyébként rózsa? Könnyű rózsát nevelni?
Rózsát is, mint az összes többi növényt szeretni kell, szeretettel kell hozzá viszonyulni. A rózsa nagyon szereti a napsütést, de nem a túlzott kánikulát. Nagyon szereti a vízellátást, a megfelelő tápanyagot, amit mi is biztosítunk, és a levegős talajt.
Keresik egyébként önöket? Kérnek önöktől tanácsot? Mert ha valaki látja a Csiráki Margit rózsakertet, még mondjuk nem volt, de képekről látja, akkor ugye elgondolkozik, hogy én is szeretnék ilyet a kertemben.
Igen, egyre több a hozzánk látogató, rengetegen kíváncsiak, megy a hírünk, hogy tényleg ez egy nagyon gyönyörű rózsakert, talán Magyarország legnagyobb történeti hűség alapján helyreállított rózsakertje, amely kertészetileg még akkor is nagyon kellemes látványt nyújt, amikor nem virágoznak a rózsák, hiszen a lugasok alatt sétálva, a hajzenéjét hallgatva, meg közben a madárcsicsergés nagyon kellemes kikapcsolódást tud biztosítani, és amely kérdésekre ott helyben nem tudunk válaszolni, akkor azt e-mailen keresztül megtesszük.
Rendezvények is vannak önöknél, ugye? Ha jól tudom, akkor például nagyon szeretik a házasulandó párok a rózsakertet.
Igen, mint rendezvény helyszín is a rózsakertünk egy kiváló lehetőség. Rövid ideig vehető igénybe a rózsakert, hiszen májustól szeptember végéig van az igazi virágzás, közben van egy pihenőidő, és ez alatt szeretnénk, ha minél többen látogatnának hozzánk, akár turistaként, akár pedig valamilyen rendezvény formájában, házasságkötések helyszíne, polgári szertartások helyszíne, a középső rózsapavilonunk, amely egyre népszerűbb, és a rózsaházban fogadásokat lehet tartani, kisebb koncertek helyszíne is, gyerekfoglalkoztatások is vannak a rózsakertben. Szakvezetésekkel is próbáljuk az információkat átadni a hozzánk látogatóknak.
Ugye mondta, hogy szeptemberig virágoznak leginkább a rózsák, de melyik az az időszak, amikor a legnagyobb pompájukban láthatók?
Igen, június közepéig az első virágzás lemegy. Nyilván nem virágzik minden egyszerre egy adott pillanatban. A futórózsák kezdik a virágzást meg május első felében, és utána követik őket a bokorrózsák. Azonban az időjárás is közbeszól, hiszen ha kapunk egy tartós esős időt, akkor sajnos a virágszirmok sokkal hamarabb lejönnek a virágról, és mi egy nagyon gyors virágszedéssel próbáljuk elérni azt, hogy minél hamarabb bekövetkezzen a másodvirágzás.
Önöknél is van olyan, hogy még télen is lehet látni nyíló rózsát?
Igen. A klímaváltozás következménye az, hogy vannak még télen is virágok, bimbók, illetve nagyon nehezen válik meg a rózsa a lombjától, ezért teljesen más technológiát alkalmazunk, hiszen egy lombos rózsát nem szívesen metszünk vissza. Az idei évben január 6-án még szedtem rózsát a rózsakertből, de ez nem az a tömeges virágzás, amely turista látványosság lenne. Sajnos ez a növény kárára van, mert nem tud igazából nyugalmi időszakba vonulni, és a kártevők is az enyhe télnek köszönhetőleg sokkal nagyobb mértékben, és a kórokozók áttelelnek a rózsa növényen.
Kedves hallgatóink, az előző percekben az Eszterházi kastély Ciráki Margit rózsakertjét ismerhették meg. Hamarosan kollégáim hozzák a legfrissebb híreket itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is.
Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is. europaradio.hu Hírek az Európa Rádióban.
Az Európa Rádió híreit Kozák Szilviától hallják, köszöntöm Önöket! A jelenlegi turbulens és nehezen kiszámítható időkben a stabilitás nem adottság kérdése, hanem elkötelezett munkával elérhető eredmény, jelentette ki Varga Mihály jegybankelnök a Portfólió Hitelezés 2026 konferencián Budapesten. Előadásában kifejtette, a magyar bankrendszer megőrizte hitelezési képességét, jól működik a felügyeleti rendszer, és ezek együtt képesek az élénk hitelezési folyamatok előállítására. A kedvezőtlen, kihívásokkal teli világgazdasági körülmények közepette, jelentős eredménynek nevezte, hogy Magyarország pénzügyi stabilitását sikerült megőrizni és megerősíteni. A magyar bankrendszer 40 ezer milliárd forint hitel kihelyezésére is képes lenne, a likviditási helyzete stabil, a hitelezési kapacitások rendben vannak. Pósfai Mihály geológust, akadémikust, egyetemi tanárt választották a Magyar Tudományos Akadémia elnökévé a Tudós Testület 200. közgyűlésén kedden. A zárt ülésen megválasztották a testület főtitkárát és főtitkár helyettesét, az akadémia alelnökeit és elnökségi tagjait is. A főtitkár Kecskeméti Gábor, irodalomtörténész, a főtitkár helyettes Kovács Ilona pszichológus lett. Az elnöki posztért Pósfai Mihály mellett Bori László régész, Miklósi Ádám biológus és Percel András kémikus indult. Az új elnök megbízatása 3 évre szól. Matematikából adtak számot tudásukról az érettségizők. A diákok többek között exponenciális függvénnyel és gráfokkal kapcsolatos feladatokat kaptak a középszintű vizsgán, írta meg az eduline.hu. A portál tájékoztatása szerint több mint 79 ezeren vizsgáztak kedden matematikából, középszinten 180 perc, emelt szinten pedig 240 perc állt rendelkezésre a dolgozatok megírásához. A matematika írásbeli középszinten idén is 2 feladatlapból állt. Az első részben 10-12 feladatot kellett megoldani, amelyre összesen 45 perce volt a diákoknak. Ebben a feladatsorban nagy részt egyszerű összefüggéseket, alapfogalmakat kértek számon. Gyermekfoglalkozások, neves művészek és növendékek koncertjei is szerepelnek a Zeneakadémia szabadtéri nyílt napjának programjai között május 16-án. A Liszt Piknik elnevezésű rendezvényen 10 órától koncertek, a gyermekeknek szóló Liszt Kukacok Akadémiája, nyereményjátékok, street food sátor és italos pultok is várják az érdeklődőket a Zeneakadémia épülete előtt, közölte az intézmény. Délelőtt 11 órakor Balázs János zongora művész, 16 órától Mondok Ivett énekművész, Karaszon Eszter cellóművész és Simon Izabella kamara formációja ad koncertet. A Zeneakadémia ének, fúvós, ütő és jazz tanszékének hallgatói több korszak muzsikáját mutatják be, a műsorban többek között Monteverdi, Purcell és Mozart népszerű művei is megszólalnak. A nap zárásaként Farkas Gábor zongora művész, a Zeneakadémia rektora lép színpadra 18 órától.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Thank you. nekem a boldogság. Ki vagy te? Remélem orvos, és van nálad valami orvosság. Ahogy a boldosnak a kenyér úgy jár, az irigynek is kitől semmit se kap. Itt a falkánk, legyél a bojtán, légy mindenki, ahogy a nap. Nélküled hazug a szavam, hideg a szívem. Uram, mutasd őket, hova vigyem. Nélküled elfájdult a múltba mindenem, hogy kéne fejtenem, segíts nekem. Játszik. Veled kiláthatatlan, vígan bújócskázik. Nyugi, nem te voltál gyors, lehet csak én fáradtam el. Elfelejtettem, mi az igazi sors. Meg újra, hogy hol tanulhatnám el. Nélküled hazug a szavam, hideg a szívem. Uram, mutasd őket, hova vigyem. Nélküled elfájdult a múltba mindenem, hogy kéne fejtenem, segíts nekem. Nélküled hazug a szavam, hideg a szívem. Uram, mutasd őket, hova vigyem. Nélküled elfájdult a múltba mindenem, hogy kéne fejtenem, segíts nekem.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, folytatódik a kitekintő. A mikrofonnál továbbra is a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra. Repülővirágok gyűjteménye. Így hívják a Szegedi Fűvészkert trópusi lepkekertjét, amely május első hétvégén ismét megnyitotta kapuit a látogatók előtt. Egy csöpnyi esőerdő egy fólia sátor alatt, ahol a bábszekrényben lévő bábokból folyamatosan bújnak elő a pillangók, és szemet gyönyörködtetően libbennek növényről növényre. A lepkeltetőknél lakmároznak, vagy éppen a látogatók karján ruháján landolnak. A sétautat bejárva Dél- és Közép-Amerika trópusain honos 20 lepkefaj, mintegy 250-300 színpompás trópusi képviselőjével találkozhatnak az érdeklődők. Német Anikó igazgató kalauzol bennünket.
A trópusi lepkekertünket időszakosan nyitjuk meg a látogatóknak május 1-től. Ennek az apropóját is egy utazás adta, hiszen láttam Kosztarikában, hogy egészen könnyen megtarthatók a trópusi lepkefajok. Természetesen bezárt környezetben, mesterséges fóliasátor alatt. És akkor azt gondoltam, hogy Szegedre is ide varázsolhatnánk ezeket a trópusi pillangókat, amelyek gyönyörűek, nagyon szépen repkednek a látogatók körül, és hát magát az élővilág egységét mutatja ez meg, hiszen a növények és az állatok egymásra utaltsága, együttélése, az bemutatható egy trópusi lepkekertben. Ami szintén nagyon
nyomós érv volt a kialakítás mellett, hogy a szemléletformálásban is nagyon fontos ez a kert, hiszen Kosztarikában kifejezetten azért jönnek létre lepkefarmok, hogy a védett és fokozottan védett ritka pillangófajokat mesterségesen tenyésszék, és ne kelljen őket a régi hagyományokhoz híven befogni szabadon, és ezzel károsítani a természetet, úgyhogy ott a helyieknek ez munkát szolgáltat, Európába, Ázsia egyéb részeire, vagy akár Amerikába pedig eljuttatva a lepkebábokat, ott is nagyon szép trópusi pillangókertek kialakíthatók.
Kosztarikában egyébként hány lepkefaj van?
Ezt nem tudom megmondani, számtalan, ami nekik a legfontosabb, ikonikus állatuk, és mindenhol ott szerepel, az az azúr lepke, a morfó, ami nálunk is a gyűjteményben itt időről időre megjelenik, és nagyon szép, nagy tenyérnyi azúrkék színű lepke.
Hallottam egy interjút, vagy egyszer azt mondtad, hogy Kosztarikában nagyon magas a biodiverzitás, 170 ezer lepkefaj van, és ennek csak 10%-a nappali.
Így van, ugye biodiverzitási forró pontoknak nevezik egyébként is az esőerdőket. Kosztarika az érintetlensége miatt egy forró pont, úgyhogy ott, hogyha valaki felnéz egy trópusi fára, akkor azon több száz rovarfajt találhat, nagyon sok növényfaj együttélését, és hát maguk a pillangók is nagyon nagy számban megtalálhatók. Érdekessége az élővilágnak, hogy kevesebb, jóval-jóval kevesebb állat és növényfaj mutatkozik meg, mint ami a háttérben marad, úgyhogy pont ezért is elcsodálkozunk, amikor azt tudjuk, hogy csak 10%-a a pillangóknak, vagyis hát a lepkéknek az, ami nappal repül, és akár a szemünk elé is kerülhet.
Hogyan érkeznek Kosztarikából a lepkék hozzánk?
Nagyon egyszerű módon, apró kis dobozokban érkeznek a lepkék bábok formájában, vatta vagy szivacs közé csomagolva, egész egyszerűen repülőn, légiúton érkeznek el Magyarországra, és itt, amikor mi megkapjuk ezt a dobozt, természetesen felcímkézve fajokra, akkor már csak rovartűkkel a bábszekrénybe fel kell őket tűzdelni, és egy héten belül már meg is mutatkoznak az imágók, a felnőtt lepke egyedek.
Sokat kell rendelni? Gondolom vannak lepkék, amelyek tovább élnek, és vannak, amelyek gyorsan elpusztulnak.
Szerencsére a lepkefarmokról úgy indítják útnak a bábküldeményeket, hogy tudják időzíteni, hogy mikor fognak kibújni a lepkék, és ezért megfelelő mennyiséget rendelve szinte 95%-ban sikeres a kibújásuk a pillangóknak, úgyhogy egy-egy szállítmánnyal, amit mi havonta szoktunk ismételni, 200 vagy 400 bábot elegendő rendelni, és azok szinte 100%-ban repülnek is. Persze azt tudni kell, hogy a kisebb, néhány centiméteres fajok azok rövidebb életidejűek, még úgy is, hogy nálunk a mesterséges környezet hosszabbítja kicsit az életüket, de 2-3 hétnél ők nem élnek tovább. A nagyok viszont az azúrlepkék, vagy a bagolylepkék, a denevérlepkék, ők már akár 2-3 hónapig is repülnek a mi fólia sátrunkba, úgyhogy őszre már egészen sokan vannak.
Ez az idő egyébként, amíg élnek, mire elegendő? Tehát például arra, hogy szaporodjanak, tehát hogy társat találjanak?
Tökéletesen elég a 2-3 hét és a 2-3 hónap is a pillangóknak arra, hogy a következő generációt bebiztosítsák, tehát nálunk is megfigyelhető, hogy raknak petéket, kikelnek belőlük a lárvák is, és utána még akár be is bábozódnak nálunk. Úgyhogy ha van megfelelő tápláléknövény, ami a lárváknak ad élelmet, akkor azok simán tudnak túlélni. Természetesen azt tudni kell, hogy a pillangókat, a kifejletteket is mi etetjük, tápláljuk, nem csak azokkal az illatos nektártermő növényekkel, amiket a gyűjteményben elhelyezünk, hanem még a etetőkön, külön banánnal, narancssal és mézes vízzel is etetjük őket, úgyhogy igazán elkényeztetjük a természetes élőhelyhez képest ezeket az egyedeket. de ugye a természet tudja, hogy rövid életidő alatt is nekik leszalad a ciklusuk, tehát ugyanúgy szaporodnak, mint akárhol máshol, vagy mint azok az élőlények, akiknek hosszabb az életideje.
Magyarán akkor gondolom a gyűjteményben olyan növényeket kellett tennetek, amelyek ezeknek a lepkéknek kedveznek.
Mi nem törekszünk arra, hogy nálunk szaporodjanak a pillangók, sokkal biztosabb az, hogyha megrendeljük a farmról a bábokat, és nálunk bújnak ki. Azonban szeretnénk azt is megmutatni a látogatóknak, hogy bizonyos pillangófajok melyik növényeket választják táplálékul, úgyhogy például a helikóniuszoknak mi odarakjuk a rákollóvirágot, vagy a morfóknak, az azúrlepkéknek rakunk be banánt. A banánleveleken táplálkoznak ezek a lárvák, úgyhogy ez is megfigyelhető. Ugye ők le tudják rakni a petéiket, és akkor ha biztosítunk táplálékforrást, akkor ezen fejlődni tudnak. De a leglényegesebb az, hogy tényleg megmutassuk, hogy vannak bizony ilyenfajta elköteleződés a növények és az állatok között.
Mi az ideális körülmény a trópusi lepkék számára, hiszen trópusokról jönnek, tehát gondolom azért a magas hőmérséklet az ideális számukra.
Elsősorban magas hőmérsékletet és magas páratartalmat kell biztosítani, tehát 80%-os páratartalom mellett és 20-25 fokos hőmérséklet mellett élnek ők jól. Nyáron azért a mi lepkekertünkben akár 30-40 fok is lehet, ugye a külső időjárástól, hőmérséklettől függően. Akkor érzik igazán jól magukat, ha gyönyörűen szikrázóan süt a nap, és nagyon meleg van, akkor repkednek igazán. Ez már az emberi szervezetnek kicsit megterhelő, de a lepkék ezt szeretik, és azt is megfigyeltük, hogyha tartósan nagyon magas a hőmérséklet, akkor az viszont az életciklusukat lerövidíti, tehát rövidebb ideig élnek, mint a 20-25 fokos átlag hőmérséklet mellett, úgyhogy ez is például egy nagyon érdekes megfigyelés, hogy bár szeretik az állatok, de az nem feltétlen egészséges számukra magas hőmérséklet.
Vannak kedvencek közülük, például neked, vagy a látogatóknak?
A látogatóknak biztosan vannak kedvencek, hiszen van olyan, amikor a testükre rászállnak ezek a rovarok, ott megpihennek, vagy a nedves, sós, izzadt karon a kis pödörnyelvükkel szívogatnak, tehát a látogatók, akik bátrabbak, azoknak ez nagyon-nagyon nagy élmény, hogy tényleg testközelből találkozhatnak velük. Ugye az azúrlepkék nagyon látványosak, ők azért tartoznak a kedvencek közé, a denevérlepkék pedig azért, mert ha valaki 5 óra után érkezik, amikor már kicsit borultabb az idő, vagy a nap lemenőben van, na akkor kelnek ők útra, és mint a madarak úgy csaponganak körülöttünk, és nagyon érdekes, hogy egy kicsinek gondolt állat mekkora zajjal és mekkora nagy széllel tud körülöttük repkedni, úgyhogy őket is nagyon kedvelik.
Egész évben lehetne tartani a lepkéket, vagy ahhoz már nagyon nagy ráfordítás kellene, mert ugye májustól szeptemberig van nyitva a lepkekert, de gondolom a látogatóktól azért lehet, hogy jöttek visszajelzések, hogy miért nincs egész évben.
A látogatóktól kapunk olyan visszajelzést, hogy nagyon szívesen látnák a pillangókat télen is. Egyelőre a fűtés az, ami egy kicsit bennünket visszafog etéren, hiszen olyan körülményeket kellene teremtenünk, amik még egyelőre nem feltétlen hatékonyak, de gondolkodunk rajta, hogy legalább egy-egy hónappal meghosszabbítanánk a pillangókertnek a nyitvatartását.
A fajlistát azt tervezitek bővíteni, vagy mondjuk kaptok Kosztarikából ajánlást néha-néha, hogy mondjuk ezt lehet, hogy érdemes lenne bemutatni?
A lepke farmokról csomagban érkezik a fajlista, tehát ők azok, akik összeállítják számunkra a fajokat. Mi egyedszámokat tudunk megmondani, illetve a denevérlepkéknek és azórlepkéknek az arányát. Tehát ez is egy nagyon előremutató kereskedelmi, tenyésztési hozzáállás egyébként, hogy nem ajánlanak olyat, amiről tudják, hogy nem tudják megnevelni, úgyhogy amiket ők időlegesen meg tudnak nevelni a farmon, azt kapjuk mi. Van egy nagyjából 20 fajból álló lista, egy mix, amit mindig tudnak biztosítani, de ki szokták egészíteni különlegességekkel, vagy azokkal, amik éppen akkor élnek náluk, úgyhogy mi nem nagyon tudunk ebbe beavatkozni.
És természetesen azért, hogyha valaki igényli, akkor rövid szakvezetést is tudtok nekik biztosítani, és hát ott vannak az információs táblák is, amelyek információval látják el a látogatókat, hogy mi mindent lehet tudni ezekről a lepkékről.
A lepkekertünkben mindig van egy-egy szakember, aki tud tájékoztatást adni, lehet neki kérdéseket feltenni, és hát törekszünk arra, hogy minél nagyobb ismeretre tegyenek szert azok, akik hozzánk látogatnak, úgyhogy információs táblákkal, az állatfajok megjelenítésével, azokkal a fotókkal, amik az állatokról készültek, azokkal is segítjük azt, hogy minél több információhoz jusson az érdeklődő.
Ezek a trópusi lepkék meg tudnának élni itt? Túlélnének?
Előfordult már az, hogy valaki a táskáján, ruháján kivitt egy-egy pillangót a kertbe, azért is zsilipelünk, hogy függönyökön keresztül lehet ki és bejutni a lepkekertbe, mert hogy hajlamosak kiszökni ezek a pillangók. Hogyha valaki kiviszi a ruháján, és azt nem veszi észre, tehát nem tudja visszahozni, akkor azok a lepkék egy ideig élnek a kertben a nyári időszakban, de mint mondtam nekik, az életük rövid ideig tart, és ráadásul, hogyha netán egy hűvösebb, esősebb időszak következik, és őket kint éri, akkor azok elpusztulnak. A magyarországi telet biztosan nem tudnák túlélni.
Kedves hallgatóink, az előző percekben arról hallhattak, hogy május első hétvégéjén ismét megnyitotta kapuit a Szegedi Fűvészkert trópusi lepkekertje.
Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
Oh.
Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, hamarosan jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban, így nincs más hátra, mint hogy búcsúzzam. Kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Műsorainkkal kapcsolatos észrevételeiket, kérdéseiket a véleménykukac.europaradio.hu e-mail címre várjuk, míg adásainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Itt egyébként továbbra is megtalálhatók azok a letöltési linkek, QR kódok, amelyek segítségével okostelefonjukkal bárhol hallgathatnak bennünket, olvashatják a Tiszán inneni és a Tiszántúli Református Egyházkerület híreit, kiadványait. Kitekintővel egyébként nem csak én, hanem szerkesztőtársam, Hegedűs Márk is várja önöket az éterben, többek között minden reggel 9 óra után pár perccel. Addig is további szép napot és rádiózást kívánok!
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.
Ahogy jön, úgy is megy, és nem kívánhatsz mást. Oda fuss, aki vár, bárhol is jártál. Egy új dizájn formál, egy új dizájn, nem egy életre szabják. És ha fáj, akkor fáj, úgy se tart soká. Sok a hely, ahová nem is tartoztál. Egy új dizájn formál, egy új dizájn, nem egy életre szabják. Gyere, ülj mellém, bújj közel hozzám, ma nem csinálunk mást. Mindig ülj mellém, bújj közel hozzám, most nem csinálunk mást, most nem hiányzik más. Akkor élsz, akkor élsz, egy pillanatra vársz, és a csend, en a szél, dallamára lépsz. Egy új irány, egy új irány formál, egy új irány visz egy életre hozzá. Gyere, ülj mellém, bújj közel hozzám, ma nem csinálunk mást. Mindig állj mellém, bújj közel hozzám, s így megyünk tovább, így megyünk.